kezdett. Három bizonytalan lépést tett, majd négy kézlábra ereszkedett, és megpróbálta megharapni a széklábát. Felráncigáltam, és megkíséreltem, hogy újra talpra állítsam. Leültettem a már említett, égett karú, túltömött karosszékbe, és beleöntöttem még egy kortyot az orvosságból. Megitta, hevesen megrázkodott, és a szeme hirtelen józanná és ravasszá vált. Az ilyenfajta részegeknek mindig vannak józan, kiegyensúlyozott pillanataik. Azt azonban sohasem lehet tudni, hogy ezek a pillanatok mikor jönnek és meddig maradnak. Mi az ördög maga, morogta. Egy embert keresek. A neve Orrin P. Quist. Mi? Mit mond? Megismételtem. Bemaszatolta az arcát piszkos kezével, és tömören felvilágosított. Elköltözött. Elköltözött, és mikor? A férfi csak a kezével integetett, de úgy, hogy majdnem kiesett a székből. Mégis megint intett, talán csak azért, hogy megtartsa az egyensúlyát. Inni akarok, adjon inni, ezt hajtogatta. Ismét töltöttem neki egy pofára valót a pálinkából, de úgy tartottam, hogy ne érhess el. Adja már ide, sürgetett. Nem látja, hogy nem vagyok boldog? Nem akarok mást, mint megtudni Orrin P. Quist jelenlegi címét. Éppen ezen tűnődöm. Szellemeskedett a férfiú, és ismét kísérletet tett, hogy elérje a kezemben lévő poharat. Letettem a poharat a padlóra, elővettem a névjegy kártyámat, és elébe tettem. Ez talán segít összeszedni a gondolatait, mondtam. A részegember gúnyos arckifejezéssel egészen közelül vizsgálta a névjegyet. Kétszer összehajtotta, és egy ideig a tenyerében tartotta. Majd ráköpött, és a háta mögé dobta. Odaadtam neki a pálinkás poharat. Ünnepélyes bólogatások közepette ivott az egészségemre, majd a poharat is a háta mögé dobta a vállán keresztül. Az üveg pohár végiggurult a padlón, neki ütközve a falnak. A férfi ezután meglepő, könnyedséggel feltápászkodott, és a mennyezet felé bökött. Két ujját a szájába véve, éles zajt csinált a nyelvével és a fogaival. Hagyjon engem békén, mondta végül. Vannak barátaim. A falon lévő telefonra nézett, aztán ravasz tekintetét ismét rám emelte. Néhány fickónak majd gondja lesz magára. Gúnyolódott. Nem szóltam semmit. Nem hiszi el, mi? Hirtelen haragosan dicsorított rám. Megráztam a fejemet. A férfi elindult a telefon felé, és valósággal letépte a kagylót. Tárcsázni kezdett öt számot. 1, 3, 5, 7, 2. Ez a tevékenység egyenre kiismerítette minden erejét. Lejtette a kagylót, amely nagyot koppant a falon. Ő pedig leült a földre a kagyló mellé. A füléhez helyezte, és beledörmögött. Hadd beszéljek a Dokival. Némán figyeltem. Vince, a Doki itt, kiáltott a férfi mérgesen. Rázta a kagylót, majd eldobta magától. A kezét lerakta a padlóra, és elkezdett körben mászni. Amikor rám nézett, meglepetnek és bosszusnak látszott. Ismét bizonytalanul talpra állt, kinyújtotta felém a kezét. Adjon inni! Visszaszereztem az elgurult poharat, és megfejtem bele a pálinkás üveget. Egy részeg anyakirálynő méltóságával fogadta, könnyed mozdulattal átvette, nyugodt léptekkel a heverőhöz sétált, ott lefeküdt, és a poharat a feje alá tette, mint egy párnát. Azonnal el is aludt. Visszaakasztottam a telefonkajdót a helyére, és újra kinéztem a konyhámba. Megtapogattam az alvó részeget, és kihúztam egy kulcscsomót a zsebéből. Az egyik állkulcs volt. Láttam, hogy az előcsarnokba vezető ajtónak rugós a zára. Úgy rögzítettem, hogy majd ismét bejöhessek. Megindultam a lépcsőn felfelé. Egy pillanatra megálltam, és ráírtam egy borítékra, Doki, Vince, 1, 3, 5, 7, 2. Ez talán valami nyom, gondoltam. A ház teljesen néma volt, amikor felfelé haladtam. 4. A gondok alaposan össze-vissza reszelt állkulcsa nesztelenül fordult meg a 214-es szoba zárjában. Benyomtam az ajtót. A szoba nem volt üres. Egy nagy darab, nagy csontú férfi hajult egy bőröndre az ágyon, háttal az ajtónak. Harisnyák és ingek hevertek az ágy tetején, egyéb fehér nemükkel együtt. A férfi kényelmesen, de gondosan csomagolt, miközben valami egyhangú dallamot fütyült a fogai között. Valósággal megmerevedett, amit az ajtó sarokvasa megcsikordult. A keze gyorsan a párna után nyúlt az ágyon. Bocsánatot kérek, a gondnok azt mondta, hogy ez a szoba üres. Embere olyan kopasz volt, mint egy grapefruit. Sötét szürke flanell nadrágot viselt, és átlátszó plasztik nadrág tartott a kéking fölött. A kezét kihúzta a párna alul, a fejéhez nyúlt, majd újra leeresztett a kezét. Megfordult, és már volt haja. Mégpedig olyan természetesnek látszott, ami ennek haj vala is csak látszhatott. Sima, barna, választék nélküli. Ez alul a haj alól tekintett rám. Azért megpróbálhatott volna kopogni, mondta kimérten. Hangja vastag volt, és széles arca gyanakvás fejezett ki. Minek kopogtam volna, ha egyszer a gondnok azt mondta, hogy üres a szoba? Mentegetőztem. Bólintott, mint akit kielégít a válasz. A szúrós tekintet eltűnt a szeméből. Biztatás nélkül haladtam tovább a szobában. Kinyitott, pikáns magazin hevert az ágyon, lefelé fordítva a táska közelében. Egy zöld üveg hamutálcán félig szívott szivar füstölt. A szoba rendes és gondozott volt, és a házhoz viszonyítva elég tiszta. Ha a gondnok nyilván azt hitte, hogy ön már elköltözött, jegyeztem meg. Igyekeztem olyan benyomást kelteni, mint egy jóhiszemű látogató, aki az igazat mondja. Egy fél óra múlva esedékes, mondta a férfi. Megenged, hogy körülnézzek? Rossz kedve nevetett. Nem régen van a városban, ugye? Miért kérdi? Idegen errefelé, nem? Miért fontos ez? Tetszik ez a ház és a környék? Nem nagyon. Feleltem végre egy kérdésre. A szoba azonban megfelelőnek látszik. Vigyorgott, megmutatva egy porcelán koronát a szájában, amely túl fehér volt a többi fogához képest. Mennyi ideig keresett szobát? Kérdezte ismét. Most kezdtem. De mi szükség van ezekre a kérdésekre? Kacagnom kell, válaszolta a férfi, de egyáltalában nem kacagott. Ebben a városban az ember nem keres szobát, hanem megragadja az elsőt, anélkül, hogy látta volna. Ez a negyed ugyanis még mindig annyira túlzsófolt, hogy $10 kaphatnék csak azért, ha megmondanám, hogy van itt egy üres szoba. Úgy látszik, pehje van. Egy Orimpék Visz nevű férfi beszélt nekem a szobáról. Így hát a $10 nem lesz alkalma elkölteni. Igazán? A férfinak még a szeme sem rebbent meg a válaszra, egy arc izma sem mozdult. Ezzel a fáradtsággal egy teknős békához is beszélhettem volna, de azért hozzátette, velem ne gorombáskodjon, rossz alany vagyok az ilyesmihez. Felvette a szivarját a zöld üveghamutálcáról, kifújt egy kis füstöt, ezen átnézett rám hideg szürke szemével. Én is elővettem egy cigarettát, és megvakartam vele az államat. Mi történik azok az emberekkel, akik gorombáskodnak magával? Érdeklődtem. Talán arra kényszeríti őket, hogy fogják a parókáját? Szálljon le a parókámról, mondta vadul. Ó, bocsánat, mentegetőztem. Kint van a házon a tábla. Nincs üres szoba. Mi késztette önt arra, hogy mégis ide jöjjön és találjon egyet? Nem értette meg a nevet, mondtam. Orrin Pékviszt? Ő ajánlott a szobát, Orrin. Megismételtem, és betűztem a teljes nevet, de ennek sem nagyon örült. Kínos csend támadt. A férfi hirtelen megfordult, és egy csomó zsebkendőt tett a bőrömbe. Kicsit közelebb húzottam hozzá. Amikor visszafordult, valami figyelő kifejezés volt az arcán. Barátja önnek? Kérdezte csak úgy mellékesen. Együtt nőttünk fel. Nyugodt fajta fickó, mondta a férfi könnyedén. Azelőtt sokat voltunk együtt. Cale Westernek dolgozik, ugye? Dolgozott? Ott hagyta. Kilépett. Tovább méregettük egymást, de semmivel sem jutottunk előbbre. Mindketten túl sokat láttunk életünkben ahhoz, hogy csodákat várjunk. A férfi visszadugta a szivart a szájába, leült az ágyszélére, a nyitott bőröm mellé. Egy pillantást vetettem bele. Egy rosszul összehajtogatott alsónadrág alól önműködő pisztoly négyszögletes agyát láttam kikandikálni. Még mindig azt hisz, hogy üres a szoba? Mi? Mondta a parokás férfi elgondolkozva. A lakók nyilvántartása szerint valóban üres. Megvetve legyintett és morgott valamit. Ez a pálinkás bugykös oda lenn, mondta gondokra célozva. Valószínűleg egy hónapja már bele se nézett a nyilvántartóba. Várjon csak egy kicsit. A tekintete most hirtelen élessé vált, és a keze lustán vándorolt a nyitott bőrönt fölött. Ugyanolyan lustán megverekedett benne valamit, ami közel volt a pisztolyhoz. De amikor elmozdította a kezét, a pisztolyból már semmi sem volt látható. Egész délelőtt nagyon álmos voltam. Különben okosabb lettem volna, nézett rám. Maga magándetektív.
Helyes, hagytam rá.
Mondjuk, hogy az vagyok.
Na és mi a hézag?
Semmi hézag. Kíváncsi voltam. Miért béreli a szobát?
Elköltöztem a szomszéd szobából. A 215-ösből. Ez itt jobb szoba. Kész. Egyszerű, nem? Most meg van elégedve?
Tökéletesen, bólintottam, miközben a kezét figyeltem, amely közel lehetett volna a pisztolyhoz, ha akarta volna.
És miféle magándetektív?
Városi, na lássuk az igazolványát. Nem szóltam semmit.
Nem hinném, hogy nincs papírja, erősködött.
Ha megmutatnám egy olyan fickónak, mint maga, azt mondaná, hogy hamis.
Szóval maga Hicks.
Meglepetten nézett rám.
George V. Hicks.
Folytattam zavartalanul. Benne van a lakók nyilvántartási jegyzékében. 215-ös szoba. Éppen most mondta, hogy átköltözött a 215-ösből. Körülnéztem a szobában. Ha van itt egy palatáblája, le is írhatnám magának.
Ami azt illeti, nem szükséges vicsorognunk egymásra.
A férfi igyekezett hangot változtatni.
Valóban Hicks vagyok. Örvendek a találkozásnak, és ön kicsoda?
Kinyújtott a kezét, kezet ráztam vele, de nem úgy, mintha ez régi vágyam lenne.
A nevem Marlowe, Philip Marlowe.
Maga tud valamit, mondta Hicks udvariasan.
Maga átkozott hazudozó.
Az arcába nevettem, de ő zavartalanul folytatta.
Nem jut semmire ezzel a fölényes viselkedéssel, apuskám. Kinek dolgozik?
Kivettem a tárcámat, és átadtam neki a hivatalos névjegyemet. Gondosan elolvasta, a szélét oda kocintotta a porcelán fogkoronájához.
Ezt elmehetett valóvá anélkül, hogy nekem szólt volna,
jelentette ki, tűnődés színlelve.
A maga nyelvtana öregem majdnem olyan laza, mint a parókája. Már mondtam, hogy szálljon le a parókámról, amíg jó dolga van, kiáltott a dühösen.
Nem akartam megenni, annyira nem vagyok éhes. A férfi egy lépést tett felém, leeresztett a jobb vállát, és dühöngve elbigyeztett a szája szélét.
Ne üssön, megmondtam. Be vagyok biztosítva.
A pokolba is. Megint egy ponyáca. Vállat vont, és az ajkát visszahúzta az arcába.
Na szóval mi a helyzet?
Meg kell találnom ezt az orrimpékvisztet.
És miért?
Erre nem válaszoltam. Kis szünet után a férfi azt mondta.
Rendben, magam is óvatos fickó vagyok. Ez az oka annak is, hogy elköltözöm innen.
Nyilván nem kedveli a kábítószer füstjét.
Az is, hagyta rám felületesen. Meg vannak egyéb dolgok. Visz is azért ment el.
Tiszteltre méltó egyéniség, akár csak én.
Azt hiszem, néhány goromba fickó ráijesztett.
Értem. Ezért ment el anélkül, hogy meghagyta volna az új címét. És azok a goromba fickók tulajdonképpen miért akartak ráijeszteni?
Most említette a kábítószer füstöt, nem? Vagy talán úgy gondolja, hogy Chris nem az az ember, aki ilyenkor a rendőrséghez fordul?
Bészítőben kérdeztem. Miért is tenni, hát?
Nagyon köszönöm, Mr. Hicks.